Hadd segítsek magának. Adok magának holnap délig valamivel több mint 12 órát. Ebből úgysem lesz kész a halotti jelentésem. Addig módot adok rá, hogy megbeszélje a dolgot az ügyfelével, és elhatározza magát a nyílt játékra. És azután? Azután elmegyek a detektív főnökhöz, és megmondom neki, hogy egy magánnyomozó, Philips Marlowe nevezetű, megtagadja bizonyos információk kiadását, amelyekre gyilkosság kivizsgálásához szükségem van. Legalábbis majdnem biztos vagyok benne, hogy ezt teszi. És azután? Azt hiszem, elég gyorsan fogja magát berántani ahhoz, hogy megpörkölődjék a nadrágja. Ó, mondtam. Átnézte Philips íróasztalát. Hogyne, nagyon rendes fiatalember volt. Egyáltalán semmi sem volt benne, csak egy kis naplóféle. Ebben is kevés. Legfeljebb annyi, hogy a strandra ment, vagy elvitte egy lánt a moziba, és az nem melegedett fel kellőképpen. Vagy hogy üldögélt az irodában, és nem jött semmiféle üzlet. Egyszer kicsit megharagudott a mosodára, és teleírt egy oldalt. Többnyire csak 3-4 sort írt. Csupán egy dolog különös. Az egész írás, mint a nyomtatva lenne. Nyomtatva? Igen, nyomtatott betűkkel volt írva, de tintával és tollal. Nem azokkal a nagy nyomtatott betűkkel, amelyekkel az emberek álcázni próbálnak dolgokat. Szép, gyorsan rót, kis nyomtatott betűk. Mint a fickó így módon épp olyan gyorsan és könnyen tudna írni, mint másképpen. Nem így írt a névjegyre, amit nekem adott, mondtam. Breeze egy percig elgondolkodott ezen, aztán bólintott. Igaz. Lehet, hogy így volt. Nem állt semmilyen név a naplóban elől. Talán a nyomtatott írás csak játék volt, amit saját magával űzött. Mint Pipis gyorsírása. Az mi volt? Napló, amit egy ember önmaga által kitalált gyorsírással írt. Hosszú idővel ezelőtt. Breeze Spenglerre nézett, aki a szék előtt állt, és az utolsó cseppeket itta ki a pohárból. Jobb, ha elhisszük neki, mondta Breeze. A fickó még belemelegszik egy újabb Cassidy ügybe. Spengler letett a poharát, és mindketten az ajtó felé indultak. Ott Breeze topogott, és oldalról rám pillantott. Keze már a kilincsen volt. Ismer egy magas szőkét? Gondolkoznom kellene, feleltem. Remélem, milyen magas? Magas? Nem tudom, milyen magas. Kivéve, hogy magas lenne egy taghoz, aki maga is magas. Egy Palermo nevű olasz, a Kurszréti ház tulajdonosa. Átmentünk hozzá, felkerestük a temetkezési vállalatnál. Az is az övé. Azt mondja, látott egy magas szőke nőt kijönni a házból, körülbelül 3:30-kor. A gondnok, Passmore, senkiről sem tud, akit magas szőkének lehetne nevezni. Az olasz azt mondja, szemrevaló nő volt, bizonyos jelentőséget tulajdonítok annak, amit mond, mert magáról is jó személy leírást adott. Bemenni nem látta magas, szőkenő csak kijönni. Nadrágot, sportkabátot és kendőt viselt, de a kendő világos szőke hajat takart, nem is keveset. Nekem ez nem mond semmit, vélekedtem, de eszembe jut valami egyéb. Felírtam Philips kocsijának a rendszámát egy boríték hátára. Ez hozzá segítheti magukat az előző címéhez. Hozom is. Ott álltak, ami kiszedtem a kabát zsebemből a hálószobában. Átadtam a boríték darabokat. Breeze-nek, ő elolvasta, ami rá volt írva, és begyömöszölt a tárcájába. Szóval, csak ez jutott eszébe, mi? Így van. Jó, mondta. Jó. Elindultak a folyóson, a lift felé, és rázták a fejüket. Becsuktam az ajtót, és visszamentem csak nem érintetlen második pohár italomhoz. Nem volt ereje, kivittem a konyhába, és felerősítettem az üvegből. Aztán ott álltam kezemben a pohárral, és néztem az ablakon át az eukaliptuszfák kékes-fekete ég felé törő hajlékony csúcsait, mintha újra felkelt volna a szél. Nyomta az északi ablakot. A ház falán nehéz, lassú ütések zaja hallatszott, mint a falban vastag húzallal csapkodnának a Bergman csőben. Megkóstoltam az italt, kár volt friss viszkit önteni belé az előbb. Kiöntöttem a lefolyóba, elővettem egy tiszta poharat és jeges vizet ittam. 12 órán van felgöngyölíteni egy olyan ügyet, amelynek a lényege még nem is dereng bennem, hanem úgy fel kell adnom egy ügyfelemet, hogy hagyom, hogy a hekusok elkezdjék megdolgozni őt és családját. Fogad fel Marlowe-t, és házad megtelik hekusokkal. Miért gyötrődsz? Miért a kétség és zavar? Miért rágja lelked a gyanú? Fordulj a bandzsa, könnyelmű, lőcslábú, szórakozott nyomozóhoz, Philip Marlowe-hoz. Glenveeve 7537. Keressen fel, és a város legjobb hekusait fogja megismerni. Nem kell kétségbe esni, nem kell egyedül lenni. Hívd Marlowe-t, és furgon menten érted jön. Ezzel sem mentem semmire. Visszamentem a nappaliba, és meggyújtottam a pipát, amely mostanára már lehűlt a sakkaszta szélén. Lassan szívtam a füstöt, de így is olvadt gumi íze volt. Félretettem a pipát, és álltam a szoba közepén, kitoltam az alsóajkam, és csattanva visszahúztam a fogamra. Csengett a telefon. Felvettem a kagylót, és belemordultam. Marlowe! Suttogó reket hang válaszolt. Reket halk suttogás, amelyet már hallottam valamikor. Rendben, mondtam. Ki vele? Akárki vagyis. Kinek a zsebébe mélyeztette megint a kezem? Lehet, hogy dörzsölt srác vagy, mondta reket suttogás. Lehet, hogy jót akarsz magadnak. Mennyi jót? Mondjuk 500 értékű jót. Óriási, mit kell tennem? Tartsd tisztán az orrod, szólt hang. Akarsz róla beszélni? Hol, mikor, kivel? A Jádlivári klubban, Mornival. Bármikor, ha erre jársz. Maga kicsoda? Kis nevetés a vonal túlsó végén. Csak Edip Rű iránt érdeklődjél a kapunál. A kagylót letették, elhallgatott. Én is letettem. Majdnem 11:30 volt, mikor kocsimmal kifaroltam a garázsból, és megindultam a Saint-Gervais felé. 17. fejezet. A hegyszorostól körülbelül 20 mérföldnyire északra széles, virágzó mohával szegélyezett bulvár kanyarodott a hegyek lába felé. 5 háztömbnyi volt a hossza, de egyetlen ház sem állott rajta. A végétől aszfaltút kanyargott a hegyek közé, ez volt Yald Valley. Az első dombon, a domb gerincén alacsony, fehér, cseréptetős épület állott az út mentén. Fedett tornácán reflektorral megvilágított felirat: Yald Valley, Örs. Az úton kapu. 2 szárnya az útszélek felé kitárva, a közepén négyzet alakú fehér jelzés, amelyen a stop felirat foszfereszkáló gombokból volt kirakva. Egy másik reflektor az úttestnek a jelzés előtti részét világította meg. Megálltam. Egy egyenruhás, csillagokat viselő ember, aki felszíjazott revolvert hordott hajlékony börtökben, megnézte a kocsimat, aztán egy oszlopra erősített táblát szemlélt. Oda jött a kocsihoz. Jó estét! Nincs feljegyezve a kocsi száma. Ez magánút. Látogatóba jön? A klubba megyek. Melyikbe? A Jadlvári klubba. 8777. Így hívjuk itt. Mr. Morny klubja. Úgy van. Gondolom nem tag? Nem. Valakinek be kell jelentenie. Valakinek, aki tag, vagy aki helyi lakos. Tudja, ez mind magánkézben van. Nem lehet besurranni. Nem, mosolygott. Nevem Philip Marlowe. Eddie Prout keresem. Prout? Morny titkár, azt hiszem. Egy pillanat kérem. Az épület ajtajához ment, és mondott valamit. Belül egy másik egyenruhás ember bekapcsolta a telexet. Egy kocsi mögé mállott és dudált. Az őrszobából kihaladszott az írógép kattogása. Az ember, aki velem tárgyalt, ránézett a dudáló kocsira, és befelé intette. Elsiklott mellettem, és elvágtatott a sötétségben. Hosszú nyitott kocsi volt, az első ülésen 3 kisé ittas hölgy, csupa cigaretta, ívelt szemöldök, és szívdöglesztő arckifejezés. A kocsi átrohant a kanyaron, és eltűnt. Az egyenruhás visszajött hozzám, és egyik kezét a kocsi ajtajára tette. Oké, Mr. Marlowe, jelentkezzék a klubban, a parancsnoknál legyen szíves. Egy mérföldnyire jobbra. Van ott egy kivilágított parkoló, és a falon szám, csak a szám. 8777. Jelentkezzék az őrszemnél, kérem. Hogyan, minek? Kérdeztem. Nagyon nyugodt volt, nagyon udvarias, nagyon határozott. Pontosan tudnunk kell, hogy hová megy. Sok fél tennivaló van,
Yardley Valleyban.
És mi lenne, ha nem jelentkeznék?
Maga húzni akar engem?
Megkeményedett a hangja.
Nem, csak tudni akarom.
Portyázó kocsik indulnak a keresésére.
Hányan vannak az ő?